Idén is kiosztották a klasszis 2024 elnevezésű díjakat, ez a privátbankár.hu adja ki, illetve szervezi évek óta. Az év alapkezelője a Hold alapkezelőt, az év portfólió menedzsere pedig Gyurcsik Attila, az Akkord alapkezelő vezérigazgatója, és akkor említsük meg még az év feltörekvő portfólió menedzserét, aki Tóth István lett. Itt van velünk a vonalban Gyurcsik Attila, tehát az Akkord alapkezelő vezérigazgatója. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Most kérdezhetnék azt, hogy hát csináltad?
Gratulálunk először is, ugye az Illem ez diktálja, nagyon szép teljesítmény, de hogy van időd vezérigazgatóként ilyenekre?
Hát igen, ez az első kérdés, meg lesz több is, tehát sok-sok év teljesítménye alapján osztják ezt ki, és hát azt látjuk, hogy elképesztő jól szerepelt az általad kezelt alap a hozamversenyben, még a nagyon rossz évben is, amikor kötvények is és részvények is lefele mentek a 22-es évben, hogy arra lennénk kíváncsiak, szoktunk beszélgetni mindenféle geopolitikai piaci témáról, de arról, hogy hogyan kezeled az alapot, hogyan működik ilyen sikeresen, arról keveset beszéltünk, hogy a díjnak az apropóján ezt kérdeznénk, de akkor először oda, amit András kérdezett, hogy amellett, hogy a céget vezeted és vezérigazgató vagy, erre maradt idő, ezt hogy oldod meg, hogy amellett a saját alapodat is továbbra is tudod kezelni, ráadásul ennyire sikeresen.
Jó reggelt kívánok, sziasztok! Hát ez jó sok kérdés egyben. Igen, tehát egyrészt akkor megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem mindenkinek, aki rád szavazott, versenytársaknak, partnereknek, ügyfeleknek, hiszen nélkülük ez egyetem nem sikerült volna. A kérdésre válaszolva, én azt gondolom, hogy ez egy picit ilyen focis hasonlattal élnék, hogy mindig ugye a csatárokat ünnepeljük, mert ugye ők lövik a gólokat, de viszonylag ritka, hogy a csatár elé magától guruljon a labda. Szóval azt gondolom, hogy az én esetemben is ez a helyzet, hogy van mögöttem egy nagyon jó csapat, back office, front office kollégák, nem hagyok ki senkit a teljes cég, tehát hogy lényeg a lényeg, hogy szerintem ez úgy lehetséges, hogy egy csapatként nagyon jól működünk, és ezáltal tudunk jó teljesítményeket elérni, többek közt én is.
Na de Attila, azért az egyedi teljesítmény, tehát az abszolút hozomú alapkezelés pontosan arról szól, hogy van egy portfólió menedzser, aki nevére veszi az alapot. Mit tesz hozzá a csapat? Tehát mi a döntés, hogyan segíti az, hogy ki van
hát
még a...
Sok mindent hozzátesz. Én azt gondolom, hogy ha már nekem arra jut időm, hogy elmerüljek a monitorom mögé a saját gondolataimba, és tudjak egy picit a piacokkal foglalkozni a cégvezetés, meg egyéb ügyes bajos dolgok mellett, akkor az már egy óriási segítség. Tehát én alapvetően erre gondolok elsősorban. Nyilván az abszolút hozamú kategória az egy olyan műfaj, ahol általában egy ember vagy egy-két ember hozza meg a végső döntést, és akkor nyilván ez rám is igaz, de ahhoz, hogy erre jusson idő, meg hogy kellene jól összetudja menedzselni a napomat, az életemet, a munkát és minden egyebet, ahhoz kell egy jó csapat, aki ott van, és ebben segítenek engem.
Milyen arányban van az idő? Tehát a cégvezetés, illetve amit a kollégákkal töltesz, illetve konkrétan, amit a saját alapod kezelésére fordítasz?
Hát az Akkord eléggé szépen növekedett az elmúlt években, úgyhogy ilyen szempontból egy picit a portfólió menedzseri időmet az kiszorítja az összes más egyéb teendő, de azért még úgy gondolom, hogy azért nagyjából egészségesek az arányok, tehát ilyen azt mondom, hogy fele-fele. Talán ez egy jó szám.
Mi alapján döntesz, mi a stratégia? Az Abacus alapról beszélünk, ami ugye a te saját alapod, emellett ugye másban is részt veszel, de ha mondjuk tényleg bárki láthatja, és ugye ez publikus adat, hogy milyen hozamok voltak, ami különösen szembetűnő, ugye a 3 éves hozam is, amikor azért majdnem mindenki nagyon rosszul teljesített 22-ben, de az is jól működött, szóval akkor általában mik az alapelveid, illetve hogy voltál ennyire sikeres a rossz évben, 22-ben is?
Ilyen csúnya angol szót fog használni, ez egy ilyen long short alap, tehát hogy aminek a lényege az, hogy a piacok emelkedésére, ugyanakkor az esésére is fogadhat, és ezt meglehetősen aktívan teszi, tehát hogy nem csak ilyen fedezeti célra nyit pozíciókat, hanem arra is spekulálhat adott esetben, hogy a piacok esni fognak. De a filozófiám, egy értékalapú filozófia, erről valószínűleg tudnék órákat mesélni, de inkább mesélek egy érdekes történetet, ami kicsit színesíti ezt. Azt gondolom, hogy amikor jól teljesítünk, vagy mondjuk a 22-es évet emeltet ki, amit én is kiemeltem volna egyébként, az abban rejlik, hogy nagyon odafigyelünk a kockázatkezelésre, de nem is így fogalmaznék, hanem inkább úgy, hogy ez az egész abszolút hozamú alapkezelés egyfajta egy ilyen önismereti tréning. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy a hibáinkat, azokat viszonylag gyorsan észrevegyük, hogyha rossz döntéseket hozzunk. És egyébként ez a legnehezebb minden ember életében felismerni azt, hogyha hibázott vagy rossz döntést hozok, mert a rossz döntéseinket mindig ilyen félénken viszonyulunk, vagy hát olyan, na ez az egyik titok, és de hogy ez miben ölt testet, hogy milyen konkrét példát tudok mondani, ugye 22-es év az arról szól, hogy kitört az orosz-ukrán háború. És mi egyébként nem gondoltuk azt, hogy az oroszok megtámadják Ukrajnát. Tehát félreértés ne essék, nem volt ilyen varázsgömbünk. Viszont valamikor már valójában 21 őszében is felvonult az orosz hadsereg az ukrán határon, már akkor is azt gondoltuk, hogy ebből nem az, hogy baj lehet, de hogy elkezdtük fedezni az orosz kitettségeinket, mert elég sok orosz kitettségünk volt. Az orosz piac az egyik legolcsóbb piac volt a régióban, dollárban, fantasztikus osztalékhozamot fizettek az orosz cégek. Én magam is nagyon nagy híve voltam az orosz papíroknak, be kell, hogy valljam. De 22. januárjában hoztunk egy ilyen döntést, hogy most nem döntést hoztunk, hanem feltettük magunknak ezt a kérdést, hogy bár nem gondoljuk azt, hogy ki fog törni a háború, de ha netán mégiscsak bekövetkezik ez a kis valószínűségű esemény, akkor hogyan fognak kinézni a portfólióink? Tehát magyarul, mi fog történni akkor, ha tévedünk? És arra jutottunk, hogy hát nagyon csúnyán fognak kinézni a portfólióink, mert hiszen van bőven egyéb eszközünk is, ami eshet akkor, hogyha itt régiós konfliktus van, nem kell nekünk emellé még orosz. És ezért azt a döntést hoztunk, hogy mi eladtuk az összes orosz papírunkat gyakorlatilag 2022. január-februárjában, és talán az egyik oka annak, amiért felültestettünk 22-ben sok más dolog mellett egyébként, az az volt, hogy ilyen típusú kitettségünk nem volt. Tehát sokszor arra próbálunk, tehát hogy ez mindig felmerül bennünk, hogy mi van akkor, ha tévedünk, akkor hogy fognak kinézni a teljesítmények. Erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk.
De ugye ez még csak a veszteség elkerülés lett volna, viszont neked vaskos pozitív hozamod volt 22-ben. Mi az, ami ott fölfelé ment? Vagy akkor a short volt erősebb?
A short volt erősebb, de annak meg általában van egy vízióm, amit szoktam is így prezentálni, meg el szoktam mondani, meg a blogon le szoktam írni. Uh-huh. Én 22-ben azt gondoltam, hogy az infláció az jóval magasabb lesz, sokkal kevésbé lesz átmeneti, mint ahogy a piac azt akkor várta, és ennek megfelelően arra számítottam, hogy a Fed az sokkal több kamatot fog emelni, mint amit a piac akkor gondolt, és emiatt alapvetően én short voltam a 22-es évnek az első felében. Magyarul arra számítottam, hogy a piacok esni fognak, és ugye emiatt abban az évben egyébként az alaphozamának a kétharmad részét azt nagy részéként technológiai részvények sortolásán kerestem.
Uh-huh. Na ezek utána viszont nagyon durván visszapattantak, de hát az alapteljesítmény alapján akkor már te nem voltál benne a short oldalon. Viszont azt meg többször elmondtad, hogy vételnek sem tartod őket jónak, mert hogy túlértékeltek. Mi lett akkor utána helyette?
Hát alapvetően, ugye nagyjából ez a sztori, ez viszont majdnem 2020-ra nyúlik vissza, tehát szerintem az értékalapú papíroknak volt egy ilyen feléledése nagyjából 2020 november óta, amikor nagy ilyen esemény volt a piacon, amikor a Pfizer bejelentette a vakcináját, hogy van vakcina, és onnantól kezdve volt egy nagyon komoly értékalapú részvény felülteljesítés, és valójában én ezt lovagoltam meg több lépcsőben, és ennek a második lépcsője volt 23, ami valójában azért volt még izgalmas, mert magasabban ragadt a hozam környezet ugye 22 után, mint sokan vártak, és senki nem számított arra, hogy a bankrészvények jól fognak teljesíteni, hiszen a kamateredménynek sokat javít. A kamateredménye sokat javít az, hogyha magasabb a hozam környezet. Ellenben volt ez a fantasztikus Credit Suisse féle mini bankválság, ahol ugye minden bankrészvénynek az árát elég rendesen megütötték, amire én azt gondoltam, és szerintem veletek annó beszéltünk is, hogy szerintem ez nem bankválság.
Igen.
és hogy ott lehetett azért nem azt mondom, hogy nem is azt mondom, hogy ez zavarosba halászni, sőt inkább azt mondom, hogy minőségi bankrészvényeket rettentő olcsón vásárolni.
Uh-huh. Akkor említetted, hogy mindig van egy víziód, szerintem még az érdekli a hallgatókat ezek után, hogy most éppen mi a víziód. Röviden, most hogy látod? Éppen egy szűk fél órával ezelőtt említettem, hogy a legrosszabbul teljesítő héten van túl egy, illetve másfél év óta az S&P és a NASDAQ kezdi elhagyni magát a Wall Street. Nagyon nagy a bizonytalanság, geopolitikai feszkó egyre erősebb. Most mit látsz a piacokon? Hogyan pozícionálod magad? Mi a véleményed a következő időszakkal kapcsolatosan?
Hát sok szempontból látok esélyt arra, hogy a 22-es év, ha úgy tetszik, kicsiben megismétlődjék. Tehát ugye itt a januárban nagyjából mindenki arra számított, hogy a Fed idén 3-4-szer kamatot fog vágni, hiszen majd jön a recesszió, és akkor kamatot kell vágni. És ugye úgy tűnik a makroadatokból legalábbis eddig, hogy ez a várva várt recesszió, ennek az ideje ez csúszik, és az is lehet, hogy a Fed egyáltalán nem fog idén kamatot vágni, és ez a felismerés zajlik most áprilisban a piacokon, és nagyrészt az amerikai tőzsdéken, különösen a technológiai szektorban, hogyha mégsem lesz olyan alacsony a kamatkörnyezet, akkor nyilván át kell árazni. Ugyan a technológiai szektor a legérzékenyebb egyébként a hozamkörnyezet változására, és most úgy tűnik, hogy az amerikai 10 évesben elérkeztünk egy ilyen fájdalom küszöbhöz, ez a 4,6%, 4,7%, ez úgy tűnik egy ilyen fájdalom küszöbbé vált a piacokon. Én arra számítok,
ugye hogy... Tavaly októberben is azzá vált, és akkor most ismét ott vagyunk.
Igen. Igen, most gyakorlatilag megint ott vagyunk, igen, hogy megijedtek az emelkedő hozamoktól, hiába teljesít jól a gazdaság, úgy tűnik, hogy a hozam környezet emelkedése jobban aggasztja, főleg a tech szektorba befektetőket. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy ez a trend, ez most tovább folytatódik, egy jó darabig még.
Oké.
Magyarul a technológiai szektor picit szenved, emellett egyébként a ciklikus részvények, láthatóan olajbank szektor, az meg jól teljesít, mert hogy nyilván a geopolitikai feszültségek magasan tartják az olajárát. Erre azért az amerikai választásokig még szerintem van esély, hogy fennmarad, erről beszéltünk is veletek, hogy valamiféle kavarásra azért kell készülni ugye az olajpiacon, így az amerikai választások előtt, ez ugye meg is történt. Ez az egyik lába a dolognak, a másik lába meg, hogy nyilván, hogyha ennyire erősek maradnak a makroadatok, akkor ez egy számos ciklikus részvénynek, bankszektor, stb. Alapvetően kedvező.
Oké. Nagyon szépen köszönjük, és akkor még egyszer gratulálunk az elismeréshez, Attila.
Köszönöm szépen.
Folyt köv majd a további heti alapozóban. Köszönjük, szép napot. Hello,
szia. Sziasztok.
Gyurcsik Attilával, az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatójával beszélgetünk.